és itt a Balatoni nyár.
Ez is egy vélemény, elengedte a szombati tojásdobálókat a bíróság, 7 emberből 4 kapott pénzbüntetést. Háztetők, fák, autók, vezetékek, több százmillió forint kárt okozott a tegnapi vihar, északon volt a legrosszabb. Januárban jön a szlovák euró, megvan az átváltási arány is, Szlovákia lesz a 16. tagja az eurozónának. És ki lehet tenni, de lehet, hogy levetetik, Strasbourg fölülbírálta a magyar bíróságok döntését a Vörös Csillagról. Jó estét kívánok! A bíróság megszüntette a garázdaság miatt indított eljárást több tüntető ellen, akik a hétvégén tojással dobálták meg a meleg felvonulás résztvevőit. A bíró azzal indokolta a döntést, hogy a véleménynyilvánítás szabadságába belefér az ilyen tiltakozás. A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke szerint felháborító a bíróság döntése, mert ezentúl bárki következmények nélkül megdobálhat tojással bárkit.
Egyenesen a fogdából hozták a tojásdobálókat. A bilincs hamar lekerült a szombaton őrizetbe vett gyanúsítottakról.
Garázdaság szabálysértése miatt indult eljárást megszünteti.
A bíróság döntését azzal indokolta, hogy a dobálók engedelmeskedtek a rendőri felszólításnak. A bírónő szerint korábbi hasonló ügyekben született határozatokból is kiolvasható, hogy a tojásdobálás a véleménynyilvánítás egyik formája, így nem büntethető.
A tojással való megdobás a testi épségre veszélytelen, legfeljebb szennyeződést idéz elő, továbbá az is, hogy az ilyen magatartás nem tekinthető kihívóan közösségellenesnek, mert az belefér a véleménynyilvánítás szabadságába.
Több mint 50 ellentüntetőt előállított, hetet pedig őrizetbe is vett a rendőrség szombaton. A Magyar Helsinki Bizottságnál felháborítónak tartják az eljárások megszüntetését. Azt mondják, a véleménynyilvánítás szabadsága korlátozható, ha másoknak, így a melegeknek a békés gyülekezéshez való joga sérül. A jogvédő szervezet szerint a legkevesebb, hogy garázdaságot követtek el a tojásdobálók, hiszen kirívóan, megbotránkoztatóan és közösségellenesen viselkedtek.
Gyakorlatilag ezzel azt mondja ki a bíróság, hogy korlátlanul holnap után bárki bárkit megdobhat arra hivatkozva, hogy hát ő a vélemény szabadságát gyakorolja.
Az eljárás alában személytől lefoglalt 30 darab tojást elkobozza.
Gyorsított eljárásban ma 7 tojásdobáló ügyét tárgyalta a bíróság. Közülük 4-en kaptak pénzbüntetést, az sem garázdaságért, hanem rendzavarásért. Az igazságügyi és rendészeti minisztériumban ma senki sem akart beszélni a hétvégi eseményekről. Azt mondták azért, mert most értékelik a meleg felvonuláson történteket. A híradó úgy tudja, hogy az erről szóló jelentést Draskovics Tibor miniszter még a héten átadja a kormányfőnek. Az MTV híradóját Kis Ferenc tudósította.
A megkérdezett emberek csaknem 40%-a szerint a melegeknek nem kellett volna kihívóan felvonulniuk, és akkor elkerülhetők lettek volna a szombati események. A Magyar Televízió megbízásából készült reprezentatív felmérés szerint a megkérdezettek 21%-a válaszolta azt, hogy szerinte szégyen, hogy a melegeket megtámadták. 16% felháborodott, de nem tudja, hogy kire haragudjon. A felmérés további részletei az estében. A Fidesz az SZDSZ-szel ért egyet a Magyar Kárta ügyében, és nem vesz részt a kormányfő által kezdeményezett szeptemberi gyűlésen. Fodor Gábor korábban azt mondta, hogy nem tartja helyesnek, hogy egy párthoz kötődjenek az ilyen típusú rendezvények. A Fidesz elnöke szerint a hétvégén történtek egyértelműen a rendőrségre tartoznak.
Azt tanácsoljuk a miniszterelnöknek, hogy ne a közjogi méltóságokat hívogassa össze, mert az nem vezet sehova, hanem a rendőrség vezetőit hívassa magához, mint a rendőrség működésért egyébként felelősséget viselő politikus, és a rendőrökkel beszéljék már meg, hogy mire volna szükség Magyarországon ahhoz, hogy végre egy rendezvény, egy előre bejelentett, tudomásul vett, hatóságok által tudomásul vett rendezvény tisztességes, európai és normális körülmények között történhessen meg.
Több százmillió forintos kárt okozott a tegnapi vihar. Az északi megyékben a legrosszabb a helyzet. Borsodban, Nógrádban, Hevesben és Győr-Moson-Sopron megyében több családi házat megrongált, fákat döntött ki a szél. Volt, ahol almanagyságú jégeső esett. A tűzoltókat több mint 260 helyre riasztották.
Azt vettünk észre, csak mikor zuhan.
Teljesen levitte ennek a háznak a tetejét a vihar edelényben. Erre pedig rádőlt egy fa és összetörte a tetőt. egyik család sem aludhatott otthon, 30 ember ment rokonokhoz éjszakázni.
Mocsony, Mezőőr, Imre út 77 szám alá.
Több utcában még ma sem volt áram, mert a szél vezetékeket szaggatott le. Izsófalván a pszichiátriai otthon tetejét tépte le a vihar. Több beteget átköltöztettek.
Nagyon nagy jegek voltak.
A Nógrád megyei Ipolytarnócon golflabda nagyságú jég esett. A Győrmoson Sopron megyei papréten pedig akkorák, mint egy alma.
Kivágódott a üvege, ezt visszakította a dupla üvegezést is be a szobába.
A jég összetörte a kerti bútorokat és több autóban is kárt tett.
A fóliákat, a tetőleceket és az egyéb más anyagokat az önkormányzat biztosította, és természetesen a katasztrófa alapot ezt föl fogjuk emelni.
Ahol tudnak, az önkormányzatok gyors segélyt adnak a károsultaknak.
A vihar miatt 260-szor riasztották a tűzoltókat. A legtöbbször Borsodban hívták őket. Letépett tetőkhöz, villanyvezetékekhez és kidőlt fákhoz. A helyreállítások még most is tartanak. A károk mértéke elérheti akár a több 100 millió forintot is, de pontos értéket csak a jövő héten tudnak majd mondani. A híradót Molnár Péter tudósította Edelényből.
A karbantartók okozták a hibát tegnap a paksi atomerőműben. Egy javítási munka után nem jól zárták be az ajtót. A nemzetközi nukleáris skála szerinti egyes, vagyis a legalacsonyabb besorolású rendellenességről van szó. Senki nem volt veszélyben.
Azt a bizonyos csapot akarták elzárni.
Mittler István az atomerőmű alaprajzán azt mutatja, hogy hol hibáztak a szerelők. A ventilátorteremben akarták megjavítani a biztonsági hűtővízvezeték csapját, mert csöpögött szabálytalanul. Így megszűnt a terem hermetikussága.
Az a lényeg, hogy egy ajtót nem az előírásoknak megfelelően csuktak be. Ezt az eseményt, ezt az ellenőrző személyzet azonnal észlelte, a munka végrehajtását leállította.
Ez a nemzetközi nukleáris hetes eseményskálán az egyes besorolást kapta, vagyis nem veszélyeztette az erőmű biztonságát. Ennek ellenére jelenteni kell az Atomenergia Hivatalnak.
Mivel itt egy személyi hibáról van szó, ez indokolja, hogy az ines skálán a legalacsonyabb fokozatban besoroljuk az eseményt.
Paks a baleset ellenére tegnap is és ma is 100%-on üzemelt.
Legutóbb 2 évvel ezelőtt volt probléma a paksi atomerőműben, akkor a 4-es blokkot akarták újraindítani, de egy villanymotor felmelegedett és ki kellett cserélni. A híradót Paksról Balázs Árpád tudósította.
Az autópályaépítés lassú és drága, a Köröshegyi Völgyhíd szükségtelen, az M8-as Dunaújvárosi Dunahídja pedig túl korán épült meg. Ezek a strádaépítésekkel kapcsolatos legnagyobb hibák az állami számbevőszék szerint. Az ÁSZ azt javasolja, hogy módosítsák az autópálya törvényt.
Ez a csaknem 42 milliárd forintból megépült Köröshegyi Völgyhíd. Ez pedig az M8-as Dunaújvárosi Dunahídja, amely 54 milliárd forintba került. Mindkét beruházást bírálja jelentésében az ÁSZ.
Az M8-as autópálya sehol nincs.
Vagyis a Dunahidat például akkor kellett volna megépíteni, amikor odaér az autópálya. Erre azonban még 8-10 évet várni kell. A számvevők szerint fölösleges volt a viadukt megépítése is.
Megnéztünk mi is minden előkészítő tanulmányt, és találtunk benne többet, amelyik a mi meggyőződésünk szerint olcsóbb lett volna.
Közöttük volt olyan nyomvonal, amely teljesen megkerülte volna a Köröshegyet.
Ez a jelenlegi nyomvonal. Itt már nem engedtek le minket a tópartra.
Ezt az autópálya beruházásokért felelős társaság vezetője szerint az ÁSZ által vizsgált nyomvonal 25 kilométerre lett volna a Balatontól. Így a legtöbb autós továbbra is a zsúfolt hetes utat használta volna. A számvevők szerint nem csak a hidak építésével volt gond.
Az állami számvevőszék egyebek mellett azt kifogásolja, hogy a tavaly átadott 5 új stráda szakaszra nem készült költségbecslés, vagyis nem lehet pontosan megállapítani, hogy reális áron épültek-e meg az autópályák.
Törvényben nincs rögzítve, hogy autópálya építésnél egyáltalán árkalkulációt kelljen készíteni.
Ennek megvan a maga veszélye. Egyrészt a mi kalkulációnk az egy adott technológiára készülhet, nem biztos, hogy a kivitelező azon technológiával fog dolgozni. Másrészt, ha egy ilyen kalkuláció kiszivárog, akkor ez nyilván a versenyt nem a megfelelő irányba befolyásolja.
Az ÁSZ egyébként kezdeményezi a stráda törvény módosítását, hogy a jövőben átláthatóbb és takarékosabb legyen az autópálya építés Magyarországon.
Adtak pénzt, de nem azon a jogcímen. Cáfolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, hogy jogelődje a kincstári vagyoni igazgatóság jutalomként több mint 22 millió forintot osztott szét a kormányzati negyed koordinációs iroda vezetői és munkatársai között tavaly decemberben. A Magyar Nemzet azt írta, hogy az egyenként fél és 8 millió forint közötti jutalmakat akkor adták, amikor a komoly befektetők már elálltak a beruházástól. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint a pénz nem jutalom, hanem végkielégítés és elhelyezkedési támogatás volt azoknak, akiket az átszervezés miatt nem foglalkoztattak tovább. Minden eddiginél több repce termett idén a földeken. Az energianövény tonnájáért a felvásárlók 110 000 forintot is fizetnek, ezért egyre több gazda áll át a biodízel alapanyagának termesztésére. Ma háromszor akkora területen termesztenek repcét, mint három évvel ezelőtt. Biodízelkút ennek ellenére továbbra sincs Magyarországon.
Ilyen sok repce még soha nem volt adonyban, és ilyen jó termés átlagok sem voltak.
Csurig van repcével az Adonyi Szövetkezet rácaalmási magtára. 1600 tonna, azaz 80 teherautónyi van benne.
Eddig olyan 200 és 300 hektár között szoktunk vetni. A tavalyi évben ezzel a vetésterülettel felmentünk egészen 400 hektárig, és azt tervezük, hogy a jövő évben ezt a 400 hektárt is még egy 100 hektárral meg fogjuk növelni.
Dunántúlon van gyakorlatilag a fele a repcetermőterületnek.
A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetségének elnöke a hazai vetésterület bővülését mutatja. A repceültetvények száma három év alatt megduplázódott, és a felvásárlási árak is folyamatosan nőnek. Most 110 ezer forintot adnak a növény tonnájáért.
Általában a külföldi biodízel előállító cégeknek adják el a repcét alapanyagként, és azok keverik bele tulajdonképpen, vagy a olajforgalmazó, gázolaj, üzemanyagforgalmazó keverik bele ezeket a repcéket 4-5%-ban az üzemanyagba.
Biodízel kisebb átalakításokkal bármelyik gázolajjal működő autóba tankolható. Külföldön ezért már évek óta lehet kapni. Biodízelkutat Magyarországon ne keressenek, mivel az előállítása többe kerül, mint a gázolai, tisztán biodízelt árulni nem éri meg. Keverve, mint egy 5%-os arányban azonban minden liter gázolajban megtalálható. A híradót Csilaher Tamás tudósította.
Közben az élelmiszerválság miatt az Európai Unió ellenzi a bioüzemanyagok használatát, hiszen ezek élelmiszer alapanyagokból készülnek, helyette Brüsszel inkább a megújuló energiaforrásokat támogatná. Van Brüsszelben Nika György kollégám, szervusz Gyuri, jó estét! Mi lesz azokkal a gazdákkal, akik már átálltak a biodízel alapanyagok termesztésére, és egyáltalán hogyan képzeli el az Unió az átállást a megújuló energiaforrásokra?
Szervusz, jó estét kívánok! Egyelőre a célszámokon az Európai Unió, az Európai Bizottság nem változtatott, tehát továbbra is él az a bizonyos 2020-ra 10% legyen a megújuló energiák, és hát a biodízzel a legnagyobb arányú ebben aránya az üzemanyagfogyasztásban, úgyhogy a repce termesztőknek nem kell aggódniuk, azért sem ráadásul, hiszen piaci áron tudják eladni a repcét, és lalkozhatnak arra, hogyha esetleg a kukorica ára magasabb lesz, akkor kukoricát fognak vetni. Mindazonáltal most még kínálati piacról nem beszélhetünk biodízzel ügyben az Európai Unióban, úgyhogy mindenféleképpen a növénytermesztés egyelőre megmarad.
Nika György, egyelőre köszönjük, mindjárt más témában kapcsolunk még Brüsszelbe. Legalább felével csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását a G8-as országok 2050-ig, ezt ígérték Japánban rendezett csúcs találkozójukon. Időközben Brüsszelben az uniós külügyminiszterek meghatározták a szlovák korona és az euró keresztár folyamát, Szlovákiában ugyanis januártól bevezetik az eurót.
Párt ültetnek a G8-ak vezetői, így ünnepeltek, miután megegyeztek abban, hogy 2050-ig felére csökkentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A környezetvédők előre hozták volna a határidőt, ők azt szerették volna, ha ugyanezt már 2020-ra teljesítik. Zimbabwe ügyében arról döntöttek a legfejlettebb államok képviselői, hogy ENSZ felülvizsgálatot kérnek a kétes tisztaságú júniusi választásokkal kapcsolatban. Az olajországokat arra szólították fel, növeljék a kitermelést és finomítóik számát. Kínát pedig, mely hatalmas kereskedelmi töbletet halmozott fel, arra kérték, értékelje le nemzeti valutáját. Brüsszelben eközben az uniós pénzügyminiszterek üléseztek. A bizottság azt már korábban eldöntötte, hogy Szlovákia jövő januártól csatlakozik az eurózónához. A pénzügyminiszterek most abban egyeztek meg, hogy 30,1 szlovák korona ér majd 1 eurót.
Akkor most újra Brüsszel. Gyuri, ez a most megállapított árfolyam, illetve a szlovák euró bevezetése hogyan befolyásolja a térség többi valutáját, közte a forintot, amely most ugye nagyon erős?
Szerusz, tehát folytatom akkor. A szlovák gazdaság majdani állapota befolyásolhatja nyilván, és a környező országok gazdaságának az állapota. Szlovákia minden esetre sokkal erősebb árfolyamon szeretett volna euróhoz jutni, ez azonban nem sikerült, maradt ez a bizonyos középárfolyam, ami azért még mindig majdnem 10%-kal magasabb, mint az elmúlt években a korona árfolyama volt. A magyar pénzügyminiszter szerint a magyar forint árfolyamára nem lesz hatással, és a többi tagállam pedig attól tart, hogy az infláció az euró bevezetése után meglódul majd Szlovákiában, ahol az eddigi gazdasági növekedést túlnyomó részt a külföldi beruházók hozták. Magas még a munkanélküliség is, úgyhogy vannak tamáskodóak az euró bevezetésével kapcsolatban, de a döntés már végleges.
Nika György, Brüsszelből köszönjük! Kigyulladt egy magyarországi gyerekeket és tanárokat szállító busz Csíkszeredán. Senki sem sérült meg, mert a sofőr, ahogy észrevette, hogy füstöl a motor, mindenkit azonnal leszállított. Mire a tűzoltók odaértek, a busz már lángolt, és a jármű szinte teljesen kiégett. A diákok és a tanárok székelyföldi kiránduláson voltak. Bekérették a budapesti görög nagykövetség vezetőjét a külügyminisztériumba. Fekszi Márta államtitkár azt kérte tőle, hogy minél hamarabb engedjék haza Görögországból a drogcsempészettel gyanúsított magyarokkal utazó kislányt. A 10 éves gyereket szombat óta egy helyi alapítvány látja el, miután 3 kísérőjét, köztük nagyapját, heroincsempészet miatt letartóztatták. A magyarok egy török kikötőből érkeztek a szigetre, amikor autójukban megtalálták a 40 kiló drogot. Azt mondták, nem tudják, hogy hogyan került hozzájuk a heroin. Ki lehet tenni a vörös csillagot, az ugyanis politikai véleménynyilvánításnak számít. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága ezzel a döntéssel fölülbírálta a magyar törvénykezést. A pert a munkáspárti Vajnai Attila indította, akit egy 2003-as eset miatt büntettek meg. A strasbourgi ítélet nem kötelezi a magyar államot a változtatásra, de az unióban elvárják, hogy az itthoni törvénykezés összhangban legyen a strasbourgi ítélettel.
Az ítélet jogilag nem kötelezi Magyarországot arra, hogy a törvényalkotók vegyék ki a BTK-ból a vörös csillag használatának büntetését. A bíróság döntése csak egy ajánlás, amit az Európa Tanács minden tagországának illik figyelembe vennie. A tanács miniszteri bizottsága akár a szembeszegülő országok kizárására is javaslatot tehet.
Az Európa Tanács alapszabálya teszi lehetővé azt, hogy annak is a 8. cikke, hogy felkérjék az adott tagállamot, hogy lépjen ki az Európa Tanácsból, és hogyha ezt nem teszi meg, akkor tulajdonképpen kizárással sújthatják az adott országot.
Vajnai Attila ellen 2003. februárjában indult büntetőeljárás, amiért a munkáspárt alelnökeként egy utcai rendezvényen vörös csillagot tűzött az akójára. A bíróság első fokon próbára bocsátotta, Vajnai fellebbezése után a fővárosi bíróság az Európai Bíróságtól kért állásfoglalást, hogy a magyar szabályozás megfelele az uniós joggyakorlatnak. A strasbourgi bíróság szerint nem.
Kifejezetten turistáknak nyitottak orvosi rendelőket az Adria partján. A népszerű fürdőhelyeken ugyanis ők betegednek meg a leggyakrabban. Sok a lábsérülés és a napszúrás vagy leégés is. A rendelőkben mindenkit ellátnak, de akinek nincs biztosítása, ki kell fizetnie a kezelést. Biztosítást egyébként ott a tengerparton is lehet kötni.
A tengerre érkezők többsége reggeltől estig a strandon tölti az idejét, éppen ezért a legtöbb baleset is itt a parton történik.
Az éles kövek kagylók könnyen megsebezhetik a mezítlábas fürdőzőket, a tengeri sün tüskéi pedig olyan sebeket okoznak, ami után napokig nem lehet lábra állni. A lábsérülések a leggyakoribbak, de egyre többen szorulnak segítségre a túlzásba vitt napozás miatt, mert leégnek vagy napszúrást kapnak. Az Adrián több helyen is nyitottak olyan orvosi rendelőket, ahol kifejezetten a turistákat fogadják. Opátiában nyáron kétszer annyi sérültet kell ellátniuk, mint máskor. Havonta legalább 1400-1500 turistát. Mindenkit ellátunk, mondja a mentőállomás vezetője. Először azt nézzük, hogy milyen sérülése van a betegnek, és csak utána kérdezzük meg, hogy van-e biztosítása. Ha nincs, sokba kerülhet egy egyszerű lábsérülés is. A kezelést ki kell fizetni. Horvátországban elfogadják az unió területén használt európai egészségbiztosítási kártyát is. Akinek nincs biztosítása, helyben is köthet. Ebben az irodában 117 kunát, vagyis 4000 forintot kérnek 8 napra. Fogfájás, szívpanaszok, ebből már több is volt, vagy légúti megbetegedések esetén is azonnal a legközelebbi ügyeletre küldjük a turistát, magyarázza az irodavezető. A bajban egy éjjel-nappal hívható telefonszámon lehet segítséget kérni a biztosítótól.
A turisták gyógyszert is behozhatnak az országba, maximum 30 napra valót, a kábítószer tartalmú gyógyszerekből pedig 5 napnyi adagot, mindezt orvosi papírral kell igazolniuk. A híradót Kis Gabi tudósította Horvátországból.
Ma este is lesznek még hírek és háttér, nézzük a kínálatot. 10 után kezdődik az este Mészáros Antóniával. Szervusz Antónia, jó estét! Tehát a meleg felvonulással kapcsolatos felmérés további részletei is, és mi lesz még?
Szervusz Kriszta, jó estét kívánok! Elhúztak mellettünk, mármint a szlovák gazdaság. Mit tanulhatnak a politikusaink, és mit tanulhat a magyar társadalom a szlovák reformpolitikából? Pontosabban Iván Miklóstól, Szlovákia volt gazdasági és pénzügyminiszterétől, akinek a programja nélkül biztos nem lenne jövőre szlovák euró. Este ő lesz a vendégünk. Aztán hol a tűrés határa? Szonda Ipsos és az este exkluzív közvéleménykutatása a melegek elleni atrocitásokról. Részletek este 10 perccel 10 után.
Antónia, köszönjük. Ez volt a híradó keddeste. Nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Ez is egy vélemény, elengedte a szombati tojásdobálókat a bíróság, 7 emberből 4 kapott pénzbüntetést. Háztetők, fák, autók, vezetékek, több százmillió forint kárt okozott a tegnapi vihar, északon volt a legrosszabb. Januárban jön a szlovák euró, megvan az átváltási arány is, Szlovákia lesz a 16. tagja az eurozónának. És ki lehet tenni, de lehet, hogy levetették, Strasbourg fölülírta a magyar bíróságok döntését a Vörös Csillagról. Sporthírek jönnek nem sokára Zelinka Ildikóval, aztán időjárás jelentés következik, híradó legközelebb az M2-n lesz Bakos Piroskával, itt az M1-en pedig szintén vele 11:30-kor jelentkezünk hírekkel, viszontlátásra, köszönöm figyelmüket!